Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. A mai egy órában elmegyünk és megnézzük a nagy korallzátonyt, felfedezzük Ausztrália titkait, megnézzük, hogy tudunk-e kengurut enni, és a koalákkal is megismerkedünk. A pubot is megkeressük, 897 kilométert megteszünk ezért, és megnézzük azt is, hogy miért kell kidobni a szalámit, úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek, tartsanak velem. Sokszor kérdeznek tőlem olyanokat, hogy hát ha ennyire hideg van itthon, meg a hó is esik, akkor milyen meleg helyre célszerű elmenni, és egyáltalán hol van ilyenkor meleg? Nos, hát vannak olyan helyek, ahol ilyenkor nyár van. Vannak persze közelebbi, viszonylag kellemes klímájú helyek is, elmetünk Észak-Afrikában, ahol azért, ha nincs is olyan rekkenő hőség, de jó idő van, vagy a Közel-Keletre szintén jó idő van, de hogyha a világ másik felére elmegyünk, a déli részre, akkor Ausztráliában is nyár van, és hát most kezdődik helyesebben a nyár. Nem könnyű egyébként a világ másik feléig eljutni, bár az emberek itt sem fejjel lefelé élik az életüket, de európai világunk valóban egy picit tótágast állhat az utazás végén, egyszer egy barátom így fogalmazott. És hát az is érdekes, hogy milyen Ausztrália, mert hogy egy kontinensnyi országról beszélünk, nincsen túl sok lakosa ahhoz képest, hogy milyen hatalmas a terület. Ausztrália közepe volt számomra az, amiről azt mondtam, hogy na, ez aztán tényleg egzotikus. Egyébként Ausztrália közepe főleg a kalandvágyóknak való. Képzeljenek el egy hatalmas sivatagot, vörös homokkal, izgalmas természeti csodákkal, és néhány meglepetéssel, nem is kevés meglepetésre. Én például hát arra azért számítottam, hogy iszonyatos lesz a hőség, és ez így is volt. Aztán arra is számítottam, hogy zárt cipőt kell vennem, nehogy a kígyók megmarjanak, mert hogy Ausztrália közepéről olvastam sokat, hogy hát errefelé azért bőven vannak kígyók, meg mindenféle rémtörténeteket is hallottam. Hát erre is számítottam, úgyhogy zárt cipőt vettem fel. Hát akkor, amikor itt jártam, akkor már rutinos utazó voltam, amikor először jártam Ausztráliában, ami nem volt egyszerű egyébként, mert vízumot kapni sem volt igazából könnyű. Tényleg 178 országban jártam a világban, vízumkéremet csak Ausztráliában utasították el kétszer, úgyhogy egyébként soha semmilyen szabálytalanságot nem követtem, és valóban azért mentem mindig oda valahova, amit beleértem a vízumkérelembe. És hát az Egyesült Államoknak nagyon jó a rendszere, mert tényleg mindig megkaptam a 10 éves vízumot, és valóban ilyen értelemben veszélytelen voltam rájuk, sőt inkább hasznos. Ha meg azt nézzük, hogy Ausztráliában hogy működik, hát ott mondjuk értelmetlenül utasították vissza a vízumkérelmemet, míg adtak meg vízumot olyanoknak, akikről tudtam eleve, hogy más miatt mennek, mint ami miatt igazából kérték a vízumot, de az kétségtelen, hogy nem könnyű ide bejutni, és érdekes az is, hogy munkaerő hiány van sokszor Ausztráliában, másik oldalon meg nagyon nehezítik oda a bejutást, de nem annyira precíz ez a rendszerük, amivel így vizsgálgatják a leendő utazót, mint mondjuk az amerikaiak esetében, ahol azt láttam, hogy azért az USA az tényleg nagyjából megpróbálja megnézni azt, hogy kinek ad vízumot és kinek nem, bár hozzáteszem azért itt is az indoklás az, hogyha elutasítják a vízumkérelmet, az egy nem tudom kimásolt közlönyszerű valami, és hát nyilván nem mondják meg, hogy most ez van, az van, amaz van, hanem a hivatalos indoklást kimásolják, aztán kész. De hát Ausztráliában minden esetre azért sikerült eljutnom, sőt, hát meg is hívtak már a végén, tényleg így, amikor ismertebb újságíróként volt már egy-két érdekes cikkem is a területről, és hát hatalmas sivatag, mondom, a közepe. Ami érdekes benne, hogy hát amikor kiszálltam a légkondicionált autóból, akkor én azt hittem, hogy majd gond nélkül így sétálok egyet, zárt cipőm van persze, meg óvatosnak kell lenni, meg egyebek, de hát arra nem számítottam, hogy hát valóságos légsereg támad meg, és a hátamra, a lábamra, a kezemre, az arcomra szállnak. Az egycentis hangyák már nem is zavartak, mert azok csak a nagyobb bokrok mellett másztak be a cipőmbe. Ha a gyalogösvény közepén poroszkáltam, akkor csak a rovarok támadtak, úgyhogy egy kicsit így fura volt, hogy Sydney gyönyörű kis vidékéről repülőgéppel elmentem ugye Ayers Rockba, és onnan a Monolithhoz, és a Monolithnál tényleg így éreztem, hogy milyen oda hirtelen megérkezni, és akkor értettem meg, hogy miért volt az, amire én nem is figyeltem oda, hogy mindenhol figyelmeztettek arra, már ott a turista központban, hogy hát kell moszkító védőt mindenképpen vásárolni valahol, vagy szerezni valahol, és miért reklámozták olyan sok helyen azt, hogy hát igen, vegyél fel a fejedre ilyen furcsa dolgot, amiben úgy nézel ki, mint a felfedezők annak idején. Hát tényleg egy Livingstone-nak kell kinézni, még akkor is, ha nem Afrikában vagyunk, hanem Ausztráliában, ahhoz, hogy élvezni lehessen egyáltalán a sétát, mert olyan sok a bogár bögöly, hogy nem tud elviselni egyébként az ott létüket. Lehet, hogy ők se tudják a mi ott létünket elviselni, és azért próbálnak mindig odajönni. De hát valószínűleg nem ezért, hanem csak szeretnének inni egy kicsit a szemgödrünkből, vagy nem tudom, hogy miért, de minden esetre az biztos, hogy azért Ausztrália közepe tényleg így megedzi az embert, és mégis jönnek sokan, és van is mit megnézni, mert hogy Ausztrália közepének leghíresebb látnivalója az Uluru, más néven az Ayers Rock, és egy nagy monolitról volt szó már egy héttel ezelőtt is a műsorban, akkor ugye Sri Lankáról meséltem önöknek, és ott van a Szigíria, ami tényleg egy elképesztő szikla tetején, egy úszómedencés gyönyörű vármaradvánnyal, tényleg fantasztikus. Az Uluru az szintén egy csoda, a világ legnagyobb monolitja. A monolit az ugye egyetlen kőzetből álló szikla, és az aboriginálok, az őslakók szent helyként tisztelik a mai napig egyébként az Ausztrália közepén látható, található Ulurút. Valószínűleg jó pár kedves inforádió hallgató már találkozott filmekből, legalábbis ismeri ezzel a sziklával, és az az érdekes az egészben, hogy a környéken nincsen belátható távolságban másik hegy. Vagyis a síkság közepén van egy hatalmas darab vörös kő, és aztán mellette meg semmi. Úgyhogy így lesz igazán elképesztő a látvány. A szikla mellett a sivatagban apró, szúrós kis növények nőnek. A hőmérséklet pedig, amikor ott jártam, akkor durván 48 fok volt. Elképesztő, tehát úgy éreztem, hogy leolvadok. A bátrabbak persze benevezhetnek egy 9,5 kilométer hosszú 5 órás gyalogtúrára, de hát ezt csak napkeltekor vagy napnyugtakor lehet nyáron a fő időszakban csinálni, amikor 46 fok fölötti sokszor a hőmérséklete, és elképesztő, hogy tűz a nap. Amikor ilyen kellemes kis jó idő van 31 néhány fokkal, akkor nyugodtan ezt meg lehet tenni, vagy hát amikor itt tél van, akkor meg pláne. De ezzel együtt én egy órás sétára vállalkoztam, de ez is bőven elég volt egy napnyugta előtt. A nagyvörös szikla minden esetre olyan fontos látványosság, hogy egész üdülővárost felépítettek a közelében, 30 ezer látogatót tudnak itt vendégül látni, és azt tapasztaltam, hogy a turizmust illetően az ausztrálok viszonylag profik. Hát ami tényleg számomra a csúcs, az jó néhány Egyesült Államok beli turista központ, meg hogy oldják meg ott az információk áramlását, a vendégek kiszolgálását, tehát tényleg az, hogy csinálják az idegenforgalmat, van mit tanulnunk, de az ausztrálok is olyanok, hogy az Ulurút meg lehet tekinteni napfelkeltekor, naplementekor, túrák tuzatjai közül lehet választani. Bár hozzáteszem, most már nálunk is vannak bőven élmények, amik jók, jól szervezett struktúra kezd el kialakulni, de az ausztrálok ezt már megugrották 15 éve is, 20 éve is, és hát a sziklát meg lehetett nézni repülőgéppel, felülről, helikopterrel, léghajóval, a látványosságot felkereshettük autóval, busszal, Harley Davidson motoron, teveháton, quadon vagy biciklivel is. És hát persze természetes az, hogy a túrák pontosan indulnak, és jól szervezettek. Több napot is eltöltöttem itt az Uluru környékén, Közép-Ausztráliában, és hát ugye a második kiránduláson már én is tudtam a mesélt példából, hogy miért árulnak a kis turisztikai központokban mindenhol moszkitóvédőt. Az biztos, hogy úgy fel kellett szerelkezni, mint ahogy a régi filmekben is láthatták, amikor felfedezték a dzsungelt a kutatók. Amellett, hogy volt moszkitóháló, így rajtunk ilyen sapkán rajta a moszkitóháló, meg a magas cipő, néhány helyen kigyóméreg elleni szert is lehetett ilyen kis bódékba találni. Ember nem volt itt, de szer igen, és hát rajta volt egy kis fotón, hogy milyen kígyó elleni, mert hogy nem úgy van, hogy hát megmar a kígyó, akkor van ellenszer, hanem hát nem mindegy, hogy milyen kígyó mar meg. És hát persze rengeteg vizet kell magunkkal vinni minden egyes túrára. Az Ulurútól nem messze található egy másik, kevésbé híres, de szintén látványos és viszonylag magányos szikla, ez a Katatutya. helikopterről, nagyon szép tényleg ez a sziklaképződmény. A környéken egyébként még vadtevéket is láttam, és hát nem értettem, hogy mit keresnek a tevék Ausztráliába. A tevék azt keresik Ausztráliába, amit a lovak, a mustangok Amerikába, tehát bevitték őket, és ott elszaporodtak. A mustangok is ismerősek lehetnek már az indián könyvekből is, de hát valójában a lovak egyáltalán nem voltak itt őshonosak, hanem a spanyol hódítók hozták be az első lovakat, és hát hihetetlenül megrémültek akkoriban még ugye az indiánok attól, hogy te jó ég, és a lovon van valami, nem tudták, hogy az micsoda, nem véletlen az, hogy istenségnek hitték sokáig a spanyol hódítókat, és aztán olyan sok lovat behoztak, hogy ezek egy része elszabadult, és mivel hogy ott háborítatlanul élhettek, hát rendkívül gyorsan szaporodni kezdtek, kialakultak a hatalmas vad mustang csordák, és aztán a későbbiekben már visszafogdosták ezeket, és az indiánoknak vagy a kóbolyoknak is remek hátastó lett ingyen ajándékba a befogott mustang. Ami még érdekes egyébként, hogy a tevéknél, ugye itt szintén behozták, néhány volt talán fogságban, aztán utána egyre többet hoztak, mert jól bírta a teve ezt a viszonylag nekik jó sivatagos klímát, és itt is elszabadult, néhány elszaporodtak, és ma rengeteg vadteve van már Közép-Ausztráliában. Úgyhogy nem csak kenguruval lehet találkozni, hanem vadtevével is, és lehet látni ezeket a vadtevéket helikopterről, vagy akár léghajóval is, a Katatutya környékén Közép-Ausztráliában. Autót is béreltem, ezt meglehetősen egyszerű egyébként megtenni. A kocsik légkondicionáltak, automaták. Nem is láttam kéziváltós autót, mondjuk az USA-ban is nagyon ritka az, hogy kéziváltós autó legyen. Emlékszem, hogy egyszer egy ismerősöm kivitette a kéziváltós autóját, mert ide ment férjhez, és szerette volna a saját autóját megtartani, és hát itt csodájára jártak. Mindenki így nézegette, hogy úristen, mi az ott középen, meg hogy hú, hát egy dolog nagy előny, hogy biztos, hogy nem lopják el a kocsit, mert kéziváltósat nem tudnak vezetni. Hát emlékszem, volt egy James Bond film, és meg kellett tanítani a kéziváltós Jaguart vezetni. A James Bondot játszó színészt, tehát az biztos, hogy itt is automata autók vannak, jobb kormányos egyébként mindegyik autó. Hosszú, hatalmas sivatagi túrákat lehet megtenni Közép-Ausztráliában, főleg amerikai turisták jönnek ide és vállalkoznak ilyenekre. A leghíresebb tábla felirata jellemző a környékre, ugye Next Pub, a következő kocsma 897 kilométer. Még mindenféle matricák is vannak ezzel a felirattal, vagyis tényleg ez, hogy a következő kocsmáig meg kell tenni majdnem 900 kilométert, hát ez egy legendás dolog, de egyébként igaz. És benzinkutat sem építettek a sivatagba, több száz kilométert is meg kell tenni, mire üzemanyaghoz juthat az utazó. És volt olyan, hogy amikor ott jártam, akkor a sivatagban a benzinkútnál nem volt személyzet. Nem érte meg kiépíteni a logisztikát nekik, meg bármi mást, úgyhogy csak bele kellett tölteni a benzint az autóba, és hát akkoriban elhelyezni a pénzt a fém kasszában. Még így is jobban megérte üzemeltetni, mint hogyha személyzetet vittek volna a sivatag közepére. Hát azóta már nyilván a bankkártyás rendszerben minden bankkártyával működik, és most sokkal egyszerűbb egy önkiszolgáló benzinkutat oda telepíteni, és hát ilyenek is vannak. Személyzetet nem visznek a sivatag közepére, pedig út az van, és át lehet szelni a hatalmas nagy sivatagi részt. Meséltem azt már, hogy Ausztráliában nem könnyű belépni, de úgy egyébként is igaz, nem csak a vízumot illetően, hanem azért is, mert az élelmiszert, az italt rögtön ki kell dobni a repülőgép leszállását követően. Még a légijáraton kapott élelmet sem lehet megtartani. Ha valaki nem így tesz, akkor megbüntethetik. Egy műzli szelet is megalázó procedúrát és komoly büntetést vonhat maga után. Ennek egyébként a hivatalos oka, hogy védjék az itteni flórát és faunát, meg hát persze nem hivatalosan a hazai mezőgazdaságot is, meg egy ipart is, és hát az biztos, hogy erre oda kell figyelni. Ha valaki be akar jutni Sydneybe, a városba, a repülőtérről, akkor taxival megteheti, bár ez meglehetősen drága, mert hogy az indulási ár is már elég magas, de van egy másik, talán jobb megoldás, a nagyon kényelmes kétszintes vonat. A központi pályaudvarra egy ilyen vonattal viszonylag könnyen bejuthatunk Sydneyben. Ez Ausztrália legnyüzsgőbb városa egyébként, hogyha szállodát akarunk foglalni itthonról, akkor azért alaposan meg kell fontolni, hogy hova is foglalunk, úgyhogy vannak azért jó helyek. Operaházra néző szobát is lehet foglalni, bár hozzáteszem, emlékszem, hogy hát napi felárért kiváló kilátást ígértek, és hát a kilátás az, hogy az operaházra nézzen a szoba, az úgy valósult meg, hogyha felálltam egy zsámolyra, és az orrom az üveghez nyomtam, na akkor láttam az operaházból úgy nagyjából egy méternyit, fél méternyit, tehát azért erre oda kell figyelni. Minden esetre, ha már az operaháznál tartunk, kívülről a Sydney Opera valóban nagyon híres és látványos, elképesztően csodás. Hát én minden oldalról megtekintettem a sokakat szeretelt narancsra emlékeztető alkotást. Nekem korábban nem jutott volna eszembe, hogy azt mondjam, hogy a Sydney Opera ház az egy szeretelt narancsot formáz, de ott elmondták egy csomószor, amikor erre jártam, helyi idegenvezető is, meg ott valami alkalmazott is, és hát akkor utána már beleláttam ezt a szeretelt narancsot, de egyébként előtte nem jutott volna eszembe ez, hogy erre hasonlít. Belülről csalódás volt nekem, az igazat megvalva, mert megnéztem egy Verdi operát, és hát a nagyteremben fehér műanyag székek sorakoztak piros plüssborítással, fekete drapéria volt a mennyezeten, díszítés meg semmi. Tehát nagyjából olyan volt, mint egy átlagos művelődési központ Magyarországon belülről. Kívülről jól nézett ki, belülről hát igazából nem volt nagy eresztés, tehát aki volt már gyönyörű operában, Milánóban vagy Budapesten, hát az bemegy a Sydney Operába, és mondta, hogy na jó, hát akkor ez is meg volt pipa. Kívülről híres, kívülről jól néz ki. A színpadi technika egyébként remek, az akusztika hibátlan, úgyhogy noha az esztétikai élmény az épületen belül nem túl magas, de a darab tökéletesen élvezhető a Sydney Operában, ezt tapasztaltam. Sydney közlekedése jól szervezett, baloldali közlekedés van, és hát nagyjából ugyanolyan típusú autók járnak az utakon, mint Budapesten, tehát nincs olyan óriási eltérés, mint mondjuk Dél-Amerika városaiban, ahol tényleg egymást érik a kínai autók, vagy mondjuk egyes ázsiai területeken, vagy akár Kubában, ahol még a hatajtós zsiguli limuzin is repeszt az utakon. Érdekes volt számomra, hogy a járművek jelentős része félig üres volt, és nem volt akkora nyüzsgés az utcán. Tehát azért Ausztrália általában ugye nem túl sűrű lakott, és azt láttam, hogy a városok sem olyan nyüzsgők, tehát ne egy New Yorkot képzeljünk el kicsiben, tehát közelében nincsen. A buszokon tábla hirdette, hogy 6, illetve 16 főnél többen nem állhatnak rajta. És akkor így mosolyogtam magamban, amikor buszoztam, hogy hát itt nem tudják elképzelni, milyen mondjuk a 7-es busszal utazni, és csúcsidőben ezt így végigélvezni. Minden esetre, hát buszozni azért buszoztam sokat Sydneyben, de híres Sydneyben még a monorail is, ez az egysínű magas vasút. És először én azt hittem, hogy valamilyen csővezeték megy végig a városon, mert amikor itt jártam, hát még internettel gyerekcipőben volt, amikor először itt jártam, és nem olvastam azért mindennek az utolsó betűig utána, úgyhogy nem tudtam, hogy itt van egy ilyen fura monorail nevű vasút, és azt hittem, hogy csővezeték. Aztán kiderült, hogy ezen száguld a vonat. A tömegközlekedés egyébként nem olcsó, úgyhogy érdemes inkább bérletet vásárolni. A bérlettel a piros vagy a kék városnéző buszra is fel lehet szállni. A piros busz a városba visz végig, a kék busz az pedig a tengerpartokat keresi fel. A Sydney tengerparti szakaszok közül a legkiresebb a Bondi Beach. Egyébként a Bondi Explorer az, ami ugye a kék busz, ami a tengerpartokat keresi fel, és hát erről kaptam a nevét. A strandon sokat jártam, és tapasztaltam, hogy előszeretettel ismerkednek az ausztrálok. Ha valaki az USA-ban járt már, akkor szintén azt érezheti, hogy nyitottak, szeretnek ismerkedni. Hát Ausztráliában ugyanez a helyzet, és hát hozzám is odajöttek, és volt egy kedves ember, a barátnőjével jött, és mondta, hogy hát Magyarországot nagyon szeretik, mert annyira szépek az emberek. Hát nem hiszem, hogy ez rólam jutott az eszükbe. Minden esetre azért érdekes volt, hogy beszélgetnek, és több ilyen eset is volt, hogy a Bondi Beach-nél csak úgy odajöttek. Hát nálunk, nem tudom, ritka az, hogy csak úgy oda megyünk mondjuk a Palatinuson valakihez. Ami azért a Bondi Beach hátránya, hogy sajna a turistákon kívül cápát is gyakran lehet látni. és nagyon sok balesetről hallottam. Amikor ott jártam, akkor is mesélték, hogy hát a múlt héten volt valami kis cápatámadás. Főleg egyébként a szörfözőkre támadnak, állítólag a fókákkal összekeverik őket. Hát ebből a szempontból szerintem nekem mindegy, hogyha ott a cápa, akkor azért nem olyan komfortos a fürdőzőknek a mindennapja. Én mondjuk nem félek a cápától, búvárkodáskor is találkoztam már vele, de attól még nyilván nem szívesen szörföznék a Bondi Beach-en feltétlenül. De hát nem ennyire finnyásak azok az ausztrálok, akik itt lovagolják a hullámokat. A kék mellett a piros városnéző buszt is kipróbáltam. A piros városnéző busz megáll a Tengerészeti Múzeumnál, ami azért érdekes, mert itt lehet látni annak a hajónak a másolatát, amellyel felfedezte annak idején Ausztráliát James Cook kapitány. Van Sydneyben egy hatalmas akvárium is. Az akváriumban a nagy korallzátony élővilágát ismerhetjük meg. Az Ausztrál Múzeumban természettudományi érdekességeket találunk, de van több galéria is, ahol meg a helyi festők tárlatait tekinthetjük meg. Ha hajóval nézzük meg Sydneyt, akkor naponta 3 alkalommal is körbejárható az Operaház és az Öböl. Nekem volt olyan időszakom, amikor itt Sydneyben éppen 5 napot eltöltöttem, de nem volt annyira fontos dolgom szinte semmi, és hát volt olyan, hogy minden nap felszálltam, naponta 3-szor hajóval Sydneyt megnéztem, és megnéztem a híres kikötőhidat, ugye a Harbour Bridge-t, aztán az éjszakai járatot is kipróbáltam, az meg egészen a régi kikötőig elvitt, és azt is megcsodáltam. Sydneynek egyébként érdekes az építészeti stílusa, mert 1960-ig lerombolták Sydneyben a régi házakat, és új felhőkarcolókat emeltek a helyükbe. Aztán a 60-as évek közepétől már műemlékvédelmi szempontok miatt nem dózerolták el a régi gyarmatosításkori épületeket, úgyhogy ettől elég furcsa lett a mostani városkép, mert vannak hatalmas felhőkarcolók, csillogó-villogó óriási bizniszcenterek magasodnak, aztán mellettük meg néhány viktoriánus vagy kolonialista épület. Bár hozzáteszem, New York is olyan, hogy jó pár helyen a régi templomokat meghagyták, és ott vannak a felhőkarcolók, és valahol a felhőkarcolók ölelésében pedig ott van egy templom, amiről látszik, hogy hát tényleg ez már meglehetősen régi lehet. Úgyhogy Sydney olyan, hogy bőven el lehet tölteni néhány napot, bár hozzáteszem, hogy akik egy ilyen hihetetlenül nyüzsgő metropoliszt akarnak, akkor inkább azt mondanám, hogy menjenek egy másik ausztrál városba, hogyha Ausztráliában ilyenre vágynak, de még az se olyan, mint mondjuk New York, pláne nem olyan, mint egy ázsiai modern város. Úgyhogy ezzel azért érdemes számolni, de látványosságot tekintve azért a kikötő környékét, az operaházat, a nagy felhőkarcolókat, na meg persze az állatkertet mindenképpen érdemes megnézni, a híres Bondi Beach-en pedig vagy fürödni, vagy csodálni a szörfözőket, akik nem félnek a cápáktól. Azt hiszem, hogy tényleg egy itteni kirándulás azért felejthetetlen. Nem azt mondom, hogy olyan államúti cél, aminél nem tudnék jobbat mondani, de hogy exotikus, az kétségtelen. A nagy korallzátony vidékétől kezdve egészen Sydney vagy Brisbane állatkertjéig, vagy akár az Uluru, a nagyvörös szikla látványáig, sok-sok olyan dolog van, ami egyedivé teszi Ausztráliát, ahol, mint meséltem, a középső szakasz igazából a kalandvágyóknak való, és ott érdemes tényleg úgy felkészülni, hogy ne legyen ebből számunkra semmilyen gond. Sokan azt mondják, hogy Ausztrália, akkor kenguru, meg a kenguruk földje, a kenguruk világa, így ismerik. Nos, érdekes egyébként, hogy a kenguru nem védett Ausztráliában. Sőt, a farmerek és az autósok néha azt mondják, hogy hát jó lenne, ha radikálisan csökkenne a számuk, mert hogy a rágcsálók nem csak a termést dézsmálják meg, de gyakran tévednek az útra, a kocsik elé, és hát az álmoskönyv szerint egy hatalmas kengurút elütni nem jelent jót. Minden esetre hát az ausztráloknál a kenguru az nagyjából olyan, mint nálunk a nyúl. Tehát jó, de azért annyira nem veszik komolyan. Jellegzetes ausztrál tábla a kenguru veszélyre figyelmeztető jelzés. A középső vidékeken kenguru burgert is árusítanak, de a kenguru becsinálton át a sajttal töltött kenguruig szinte minden formában ki lehet próbálni az állat húsát, tehát megeszik a kengurut, bár feleségem testvére, hogyha ezt hallja, aki ugye vegetáriánus, akkor szerintem duplán elkeseredik, hát részben a hús miatt, meg a kengurut is nagyon-nagyon sajnálja. Minden esetre A kengurút azért elfogyasztják itt, még akkor is, hogyha egy kicsit rágósak egyébként ezek a falatok. Az emu húst is árulják egyébként Közép-Ausztráliában. A futómadár a strucnál valamivel kisebb, de csak nem olyan gyors. Tehát az emu egy futómadár, és rengeteg él belőlük a belső területeken. Meséltem már a műsor első fél órájában, hogy vadtevék is vannak Közép-Ausztráliában, és lehet látni tevéket, hogyha mondjuk befizetünk egy ilyen léghajós túrára, vagy akár úgy is lehet látni, hogyha felmegyünk valami magaslatra, bár túl sok magaslattal nem találkozunk, de mondjuk az Uluru-ra régen fel lehetett mászni, hát ma már nem, vagy csak bizonyos esetekben, mert teljesen megváltozott most már a látogathatóság, mert az aboriginálok tiltakozása azért célba ért. A minden esetre azért lehet bőven tevét látni, de emut is. A futómadarak figyelésére is szerveznek túrákat, tehát van emu figyelő túra. Úgyhogy ha valaki mindenképpen emut szeretne látni, akkor ezt megteheti. Szintén sok van belőlük, akár csak a kengurukból, bár annyi nincsen, de attól függetlenül még ugye a húsáért is van, ahol tartják, meg vadásszák is, tehát lehet bőven emuval találkozni. Amire viszont nagyon vigyáznak, azok a kacsacsőrű emlősök, de attól még a nagyobb városok állatkertjeiben, illetve Sydneyben, de a városi akváriumban lehet kacsacsőrű emlőst látni. Nekem ez nagyon tetszett az állat, tehát ritka szimpatikus volt. Fura kis állat, tojásokat tojik, de az utódait emlőiből szoptatja, ugyanakkor a vízben él. És hát lehetett látni ebben a Sydney akváriumban, hogy milyen komikus látvány, amikor így a kacsacsőrű emlős leszáguld a vízfenékre, aztán a csőrével iszonyatos sebességgel elkezdi kavarni a homokot. Egyébként azért kavarja, mint megtudtam, mert hogy apró rákok után kutat. És hát kavar, majd hihetetlenül gyorsan megint csak fölmegy. Aztán megint lemegy, kavar, megint fölmegy, és állandóan mozgásban van szinte. A többi turistával együtt hosszú-hosszú percekig áldogáltam az akváriumnál, hogy le tudjam fotózni a kacsacsőrű emlőst, de nehéz volt, mert a szimpatikus állat állandó mozgásban volt. Pont ellentét egyébként a koalamacinak. A koalák Ausztrália másik jelképei. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy a világ legboldogabb állata a koalamaci. Hát persze ezt félig tréfásan mondta, mert hogy azért boldog szerintem, mert hogy napi 20 órát alszik mély bódulatban, miután elrágott néhány eukaliptus levelet, ugyanis ez a növény enyhe kábítószer tartalmaz, és hát ez az enyhe dolog, ez pont elég ahhoz, hogy a koala lényegében kiüsse magát, és mély bódulatba kerüljön. A többi élőlény nem fogyasztja az eukaliptuszt, emiatt a koalának nincsen túlságosan sok konkurense. Koalának ugyanakkor ez az egyetlen tápláléka, nem eszik meg semmi mást, csak az eukaliptusz levelet. És Maci, mint említettem, ugye hát 20 órát alszik, aztán felébred. És amint felébredt, a horgas körmével már nyúl is az újabb levél után, mert hát persze az eukaliptusz fán alszik, hát hol másutt, és amikor ébren van, evés után néha szaporodik is. Sydneyben le is fotóztak mindenkit a macikkal, úgyhogy nekem is van ilyen koala macis fotóm, de még izgalmasabb a Brisbane-i park, mert ott akár ölbe is ültethetjük az édes kis szürke állatkát. Persze azért az ilyen karma az nagy neki. Ami fura volt nekem, és az egy kicsit nekem sok volt, hogy koalát kitömve is lehetett kapni. Hát ízlés dolga, hogy viszünk-e haza kitömött koalát. A szuvenírboltokban egyébként nem csak koalát, hanem kitömött krokodilt is árusítottak. A hüllőnek egyébként a bőrét, a húsát, a fogát egyaránt felhasználják dísztárgyak készítésére. A mocsaras vidékeken pedig krokodillest is szerveznek a turistáknak, úgyhogy egy picit úgy érezhetjük magunkat, mint a híres krokodilos filmben, hogy hát felfedezzük valahol ott a hüllőt, és hát egyébként elég könnyű felfedezni, mert rengeteg krokodil van Ausztrália egyes területein, úgyhogy ez a felfedezés, ez szinte 99% hogy sikeres lesz, és találkozunk majd krokodillal, de szerencsére nem úgy, hogy ő is ott van mellettünk a csónakban. A nagy korallzátony. Érdekes, hogy míg Ausztrália közepén alig esik az eső, és hatalmas monolittal találkozunk, akkor vannak nagyvárosok ugye Ausztráliában, komoly magyar diaszpórával egyébként. Itt a korallzátonynál meg paradicsomi szigeteket épp úgy találunk, mint olyan központokat, ahol a búvárok olyan csodákat láthatnak, hogy hihetetlen. Egyébként lehet fehér cápát is nézni, Ez úgy működik, hogy egy erős vasketrecben leengedik a vállalkozó kedvűeket úgy 8 méter mélyre, és megkezdődik aztán a cápa etetés. Hát buvár felszerelésre van szükség ahhoz, hogy ezen a túrán részt vegyünk, és a rástól a nagy fehér cápa nem tud túlságosan közel jönni a buvár felszerelésben figyelő turistákhoz, mégis viszonylag közelről lehet látni a hatalmas ragadozókat. Azért nem mindenkinek ajánlom ezt a túrát, aki mondjuk ide jön Ausztráliába, a világ bármely tájáról érkezik, mert hogy azért láttam olyanokat így felvételem, nem a valóságban szerencsére, hogy a cápa néha rekirontotta vasnak. Előfordult olyan is, hogy így feszegette a rácsot, úgyhogy azért ez dermesztő élmény lehet, de hát nem mesélnek balesetről, bár hozzáteszem, hogy valószínűleg, hogyha a túrát árusító kereskedelmi vezető lennék, akkor én is kevesebbet mesélnék arról, hogy milyen is volt az, amikor a cápa sikerre járt, de azzal együtt vannak cápa nézegető túrák. Viszont, hogyha valakinek ez sok, akkor jóval biztonságosabb hajóról nézegetni a cápákat, bár ezek általában nem nagy fehér cápák, de Sydneynél lehet ilyen túrára benevezni, és én is láttam a félelmetes háromszög alakú hátúszonyokat. Nem véletlen, hogy Ausztráliában sok helyen cápahálót feszítenek ki a strandoknál. Viszont ezzel az a gond, hogy könnyen belegabajodnak az állatok, és értelmetlenül a pusztulásukat okozhatja, úgyhogy azért ez sem tökéletes megoldás. Furcsa volt Ausztráliában számomra az, hogy hát van ugyan kenguru hús, meg emu hús, meg kenguru burger, de általában ez a sztékek világa. Tehát olyan, na, hogy ez tipikusan ausztrál étel, vannak ilyenek, de mondjuk az ausztrál konyhát azért a világban sokkal kevésbé találjuk meg, mert inkább vannak olasz konyhák, kínai, ugye persze hát itt kantononként eltérő egyébként az ízvilág a valóságban, meg hát van a táj konyha tényleg mindenhol ott van a világban. Hát itt ugye a sztékek világa, talán ezt tapasztaltam leginkább, meg fura volt az, hogy mindenhol kevés a személyzet. A belföldi légijáratoknál is már akkoriban, amikor ott jártam is úgy működött, hogy nem volt személyzet, hanem én magam kiprinteltem és ráragasztottam a csomagra is a kis cetlit, hogy a vonalkód rendben legyen, aztán feladtam a csomagot, aztán lemértem, kész. És utána pedig úgy mentem át mindenhová, hogy csak a biztonsági ellenőrzésnél voltak emberek, de úgy egyébként minden magától működött, és alig-alig van ember. Londinerek is a szállodákban nem nagyon vannak, tehát látszik az, hogy kevés az ember, és hát nem is olyan a bevándorlás politika, hogy azonnal legyen. Nagyon sok maláj, kínai él Ausztráliában, vannak sokan még azért angolok is, és hát az aboriginaloknak pedig nagyon komoly kulturális és egyéb szervezetük van, és jó páran pedig abból élnek, hogy a turisták kedvéért megszólaltatják a didzsgeridút, ezt a furcsa hangszert, amit úgy kell elképzelni, mintha egy hatalmas, óriás pipa lenne, és furcsa kis búgó hangot hallat. Én is vettem egyébként ilyen didzsgeridút, nem könnyű megszólaltatni, de nekem azért sikerült. Ausztrál aboriginálok kultúráját nagyon sok központban megismerhetjük, és érdemes is ezt megtenni, mert rendkívül egyedi és egzotikus. Ausztrália hivatalos neve egyébként Ausztrál Államszövetség, és Canberra a fővárosa, Melbourne pedig a legnagyobb városa, nem is Sydney. A hatodik legnagyobb területű ország a Földön, és az egyetlen olyan, ugye, amelyik egy egész kontinensre kiterjed. Jelenleg nagyjából 25-26 millióan élnek itt, és ahhoz képest, hogy mekkora a területe, hát ahhoz képest azért egyáltalán nem nagy a népsűrűség, hiszen 7.741.000 négyzetkilométer Ausztrália teljes területe. Holland hajósok fedezték fel Ausztráliát, aztán az 1770-es években az angolok megszerezték egy részét, és hát elkezdték betelepíteni ide az elítélteket, és hát velük kolonizálták lényegében Új-Dél-Wales területét. Aztán folyamatosan emelkedett a népesség. 1850 nagyjából az az időszak, amire már a kontinens jelentős részét felfedezték, és 1901 volt az a dátum, amikor a különböző itteni gyarmatok szövetségre léptek egymással, és megalakították az Ausztrál Államszövetséget. A mai napig egyébként az államfő tisztséget azt az Egyesült Királyság uralkodója látja el, és hát ő az, aki az államfő Ausztráliában is. Az 1800-as évek közepén kezdődött az aranyláz Ausztráliában, és hát rengetegen érkeztek ide azért, hogy arany után kutassanak, mert hogy 1851-ben Melbourne közelében aranyat találtak, aztán sok más helyen is, például a nagy vízválasztó hegységben. Komoly településeket hoztak létre az aranyat keresők. És hát persze ezt követően jöttek a bankok, szállodák, közvilágítás, színház, és ezüstöt, meg rezet, meg cinket is találtak sok helyen. 1868-tól Anglia már nem küldött ide foglyokat, elítélteket, és hát egyre inkább szabad országként kezdte élni életét Ausztrália, még azt megelőzően is, hogy a kontinens gyarmatainak uniójából létrejött Ausztrália. Érdekes egyébként, hogy 1999-ben egy népszavazást tartottak, és lehetett arra szavazni, hogy köztársasággá alakuljon Ausztrália, de az 55% ezt elutasította, és arra szavaztak, hogy továbbra is Nagy-Britanniával personál unióban legyenek, vagyis maradjon a monarchia. És érdekes, hogy az államok és a területek mindegyikében a többség azt mondta, hogy jó ez a királyság, és a mai napig ez így is van. Az ausztrál dollár az ország hivatalos fizetőeszköze, és hát sok más környékbeli kis szigeten, meg Szigetországban is használják még az ausztrál dollárt. Gazdag ország, ugye az élelmiszer ipara is nagyon erős, rengeteg marhát, bárányt tenyésztenek, a gyapjú feldolgozás jelentős, de a mai napig bányásznak még szenet, aranyat, vasércet, alumíniumot, és hát a búza exportjában világelső egyébként. De hát amikor éppen van egy olyan év, hogy nem első, akkor is az elsők közé tartozik. Az olajipari termékek feldolgozásában is meglehetősen erős. Úgyhogy ilyen értelemben Ausztrália tényleg gazdag, meg ásványkincsekben is gazdag, mert van itt szén, rész, bauxit, és sorolhatnánk tovább. Komoly a vaskohászat, az elektronikai ipar, de az alumínium is, alumínium feldolgozás is rendkívül jelentős. Mivel óriási távolságok vannak, nem véletlen, hogy csak nem 1 millió kilométernyi közút van. Speciális kamionokkal történik az áruszállítás általában, és úgy is hívják ezeket, hogy nem tudom, országúti vonat, ha lefordítjuk, nagyjából ennyit tesz, mert óriási nagy kamionok viszik az árut az egyik helyről a másikra. A mai napig vannak még földutak is a sivatagok egyes részeiben. Van két nagy autóbusztársaság, és ezek járatai közlekednek a különböző városok között. Van azért vasút is, de az nagyjából 34 ezer kilométernyi a vasút, és hát azért annyira nem jelentős, de van két vonal, kelet-nyugat, meg észak-déli irányban. Rengeteg repülőtere van azonban Ausztráliának, tehát a belföldi légiközlekedés az azért erős, csak nem 300 reptér van, kisgépeknek, nagygépeknek, ilyen gépeknek, olyan gépeknek, és hát bőven van lehetőségünk viszonylag gyorsan elutazni egyik helyről a másikra, akár a kontinensnyi ország egyik feléből a másik helyre, mert hogy naponta több járat is összeköti a nagyvárosokat. Meséltem már arról, hogy azért a gasztronómiai tekintetben az ausztrál konyha annyira nem híres, mint mondjuk az olasz, vagy akár a táj konyha, de hát azért vannak érdekességek, az emu hús, a kenguru hús, vagy éppességgel a jó sztékek, de van egy olyan fura élelmiszer is, ami kenyérre kenhető, és zöldségekből, meg sörélesztőből készül, szinte mindenhol lehet kapni, úgyhogy vannak azért helyi specialitások bőven. Rengeteg világörösség részét képező terület van Ausztráliának, például a Purnululu Nemzeti Parkban a fura alakú sziklák a világörösség részét képezik, de van olyan tengerpart is az egyik szigeten, ami szintén a világörökség részét képezik. És hát a kék hegyek is Új-Dél-Walesben, Sydney közelében, hogyha Sydneyben járnak, akkor ide érdemes mindenképpen kirándulni. Meg hát maga a nagy korallzáton is rendkívül híres, és szintén a világörökség része. Ez a föld legnagyobb korallzátonya, 2000 kilométernyi egyébként, és 34,4 millió hektár. Azt mondják, hogy még az űrből is látható, de hát egy időben a kínai nagyfalra is azt mondták, hogy az űrből is látható, aztán megolvastam, hogy mégse látható, hát nem tudom, hogy mi látható, meg mennyire, hát persze az űrnek melyik részéről, meg hol vagyunk éppen, de az kétségtelen, hogy mintegy 3000 korallzátony és 900 kisebb-nagyobb sziget tartozik a nagy korallzátonyhoz, és valóban édeni terület ez. Cook kapitány írt először hajónaplójában a nagy korallzátonyról, és nem azt mondta, hogy hát fú, milyen szép, hanem azt, hogy mennyire veszélyes itt hajózni, mert állandóan zátonyok vannak. a szigeteket, a korallzátonyokat kőkorallok, meg szarukorallok építik fel, de van gombakorall is, és hát tényleg csoda, hogy mi minden van itt. Mondok néhány példát, itt van az óriás kagyló, ami 200 kilós is lehet, és hogyha véletlenül ebbe belelépnénk, akkor segítséget kell hívni, mert olyan szorosra tudja összezárni a héját, hogy szinte lehetetlen megszabadulni a kagylótól. Aztán van olyan languszta, ami hatalmasra is tud nőni, de medverákkal is lehet találkozni. Hát bohóchalból meg rengeteg van, de hát ezeket azért láthatjuk már az akváriumokban és a bevásárlóközpontokban nálunk. Életveszélyes a kőhal, mert hogy erős méregmirigyei vannak, és úgy néz ki, mintha ő a korallzátony része lenne, de nem az. Egy önálló hal, és nagyon veszélyes, és hát rengeteg cápa van a nagy korallzátony környékén. Érdekes egyébként, hogy a legnagyobb, a nagyjából 10 méteres óriás cápa, az planktonokat eszik. Ellenben ugye a nagyfehér, meg a dajka cápa, meg a szirti cápák, ezek meg ugye veszélyesek eléggé. A nagy korallzátony jelentősége nem csak az, hogy a biológiai sokfélesége a környezetünk értéke, hanem azért is fontos, mert hogy ez egy természetes gát, a csendes óceánnak a nagy hullámait felfogja, meg a ciklonok ereje, a hatalmas szélviharok által keltett hullámok is megtörnek errefelé, és hát emiatt védi is lényegében a kontinensnyi országot. Rengeteg turistaközpont van itt, ha valaki Ausztráliában hosszabb időt eltölt, akkor mindenképpen érdemes eljönnie a nagy korallzátony környékére, mert annyira egyedi. Nem mindegy, hogy hova megyünk. Tehát vannak olyan szigetek, ahol úgy érezzük, hogy hát ez maga a csoda, fehéres a homok, türkiz a víz, és nagyon érdekes a tenger élővilága. Hát meg vannak olyanok is, ahol olcsó a szállás, de azért nem érezzük azt, hogy hát ez maga lenne a földi paradicsom, úgyhogy nem mindegy, hogy hova jövünk, nem mindegy, hogy mennyit szánunk rá egy itteni korallzátonyi szigetes szállásra. Meg hát búvárkodni mindenképpen érdemes, bár hozzáteszem, hogy nem minden esetben veszélytelen, de ha betartjuk a szabályokat, akkor azt gondolom, hogy nem lehet nagyobb gond. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában Ausztráliában, a nagy korallzátonynál, meg Sydneyben, meg Közép-Ausztráliában jártak a világszámmal itt az Inforádióban. Megnéztük azt, hogy milyen az, amikor felfedezzük a Bondi Beach-et Sydneyben, találkoztunk koalával, emuval, kenguruval. Megnéztük azt, hogy vajon miért van az, hogy a viktoriánus és kolonialista épületek mellett bizniszcenterek magasodnak Sydneyben. Aztán a közlekedésről is meséltem önöknek, arról is, hogy a nagy korallzátony mellett még az Uluru milyen egzotikus, ugye Ausztrália közepén van egy hatalmas nagy vörös szikla, egy óriási monolit, amit meg lehet nézni tevével, helikopterrel, Harley-Davidsonon, teveháton, quadon, léghajóval, és még sok minden más módon. És hát meséltem önöknek arról is, hogy a hatalmas, óriási kontinensnyi országban azért túlságosan sokan nem laknak ahhoz képest, hogy mekkora a területe, emiatt azért mindig úgy érezzük egy picit a kiszolgálásnál is, hogy le vagyunk egy picit lassulva, és nem kapjuk meg azonnal a finom falatokat, vagy éppen az indivalót, de arról is meséltem, hogy nyitottak és barátságosak azok az ausztrálok többségükben, akikkel én találkoztam. Meg arról még nem meséltem, de elmondom azt is, hogy hát nagyon sok magyar lakik itt, rengetegen élnek Ausztráliában. Magyar étteremben is voltam, bár a rántott hús nem itt volt az igazi, azt azért hozzá kell tennem, de hát az is szép, hogy van. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra, további kellemes hétvégét kívánok önöknek.